Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az észak-kelet-olaszországi lagúnák világát varázsolja a római Szent Péter tér közepére az idén Grádó városából érkezett embernagyságú Betlehem, amelyet délután avattak fel az óriás fenyőfa fényeinek felkapcsolásával együtt. A Jézus születését ábrázoló jelenet szokás szerint a tér közepén az ókori obelisz szomszédságában kapott helyet. Minden évben más olasz város ajándékáról van szó, amely az adott olaszországi térség egyházi hagyományát, kultúráját és történelmét is magában hordozza. A Betlehem két évig készült 40 önkéntes kézműves munkájával. A Szent Péter tér barokk oszlopcsarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi Betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmel Hudik Katalin alkotása képviseli idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Követség. Pályázat keretében mutathatják meg a szociális otthonokban és a gyermekvédelemben dolgozók, hogy milyen az adventi készülődés egy olyan intézményben, amely az ott élőknek az állandó otthonuk, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, az Ágota Közösség és a Holnapocska Alapítvány által mintegy 600 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalnak szervezett Mikulás ünnepségen beszélt Zalaszabarban. Azt mondta, az adventi időszak különösen fontos azoknak a dolgozóknak, akik gyermek vagy idős otthonokban tevékenykednek, mert ők nem csak egy munkahelyre járnak be, ők az otthonukat alakítják ki. A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Sönberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is.
Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952 615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Ezen a napon emlékezünk Szent Juan Diego guadalupei látnokra. Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén benszülött indiánok törzséből született 1474 körül. A Mexikó város mellett lévő Tepeyac dombon megjelent neki az Isten szülő szűzanya, és ezt a mélyen hívő, alázatos és buzgó embert arra kérte, hogy a jelenés helyén a guadalupei boldogságos szűz tiszteletére templom épüljön. Ott hunyt el az Úrban az 1548. esztendőben. Juan Diegót II. János Pál pápa 1991. május 6-án boldoggá, 2002. július 31-én pedig szentté avatta. A misében így imádkozunk: Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. Közben járására add meg nekünk, hogy szűzanyánknak Guadalupe-ben adott intelmeit kövessük, és így akaratodat szüntelenül teljesítsük Krisztus a mi Urunk által. Fourier Szent Péter pap rendalapító. Lotaringiában született 1565. november 30-án. Meghalt 1640. december 9-én. 75 évet élt. Édesapja kereskedőként kereste meg a mindennapi kenyeret. Péter jó tanuló volt, ezért apja 13 éves korában a jezsuitákhoz küldte tanulni. 20 éves korában belépett az ágostonos kanonokok közé. 24 éves korában pappá szentelték, majd teológiát és jogot tanult. Doktorátus szerzett, s visszatérve rendjébe mindent elkövetett annak megreformálásáért. Az idős rendtagok ezért elhatározták, hogy mindent megtesznek menesztéséért. Három plébánia között választhatott, a legnehezebbet választotta. Olyan áldozatosan dolgozott, hogy sok kálvinistát is magához vonzott. Teljesen a faluért élt. Még a kocsmába is utánuk ment, hogy helyes útra vezesse őket. Olyan biztosító pénztárt alapított, amelyből ha valaki kölcsönt vett fel, csak akkor kellett visszaadnia, ha anyagilag rendbe jött. Ilyen módon sok emberen segített. Korával ellentétben a gyermekeket ingyen tanította. Először a fiúkat gyűjtötte össze. Az idő azonban nem volt elég érett ehhez. Amit tenni akart, az csak 50 év múlva De La Salle Szent Jánosnak és az iskola testvéreknek sikerült megvalósítani. A sikertelenség nem keserítette el. Most a lányok ingyenes oktatásával kísérletezett. Talált 4 fiatal leányt, akik elfogadták vezetését. Maga képezte ki őket tanítónőknek. Azután megnyílt a leányiskola. Oktatási módszerei bámulatosak voltak és korszerűek. Nem csak az írást, olvasást és számolást kellett ismerniük, hanem a nyugták kiállítását, a számlák kezelését is. Az ökumenizmus terén messze menően megelőzte korát. Nővéreinek lelkére kötötte, hogy protestáns gyermekekkel barátságosan és szeretetre méltóan bánjanak, és mutassák meg nekik, hogy mennyire jók és okosak hitünk előírásai. Péter atya azt akarta, hogy apácái elsősorban tanítónők legyenek. Ezért hosszú időbe telt, amíg kiharcolva ezt, rendjének a mi asszonyunkról nevezett ágostonos kanonisszák nevet adta. 1625-ben népmissziók tartásával bízták meg. Nem egy alkalommal tükröt tartott a katolikusok elé, akik rossz példájukkal részesek a hitszakadás vétkében. Túlpüspöke, mivel jó maga nem merte megtenni, rábízta a franciaországi ágostonos kanonokrend megreformálását. Itt óriási ellenállásba ütközött az elvilágiasodás miatt. Isten kegyelmével azonban küldetése sikerrel járt. 1632-ben a rend általános főnökévé választották meg, és csak ekkor mondott le kedves plébániájáról. Széles körű levelezéssel is foglalkozott. Hazája szeretetéért Richelieu bíboros a teljhatalmú politikus megharagudott rá és száműzte. Abban az időben sem szerették a kisebbségeket. Egy női kolostor papjaként 4 éven át élt Felső-Burgundia szabad grófságában. Itt halt meg 1640-ben, 1730-ban boldoggá, 1897-ben szentjavatták. A mi asszonyunk tanítórendek égi pártfogója, védőszentje Fourier Szent Péter.
A nap verse.
Bódás János, advent. Te szörnyű, vajódó idő, ne szőj, ne szőj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szőj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus, teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Bódás János advent című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Bódás János református lelkész, költő Tácon született 1905. február 1-én. Földműves családból származott. Középiskolai tanulmányait 1916 és 24 között a Pápai Református Kollégium gimnáziumában végezte, teológiát is pápán tanult. 1930-ban szentelték lelkészé, első verses kötete pápán jelent meg 1926-ban, Új titkok előtt címmel. Költészete székesfehérvári lelkipásztori szolgálata évtizedeiben teljesedett ki, Székesfehérváron hunyt el 1987. május 1-én.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. A Szent Atya köszönete a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. Az eltérő vélemény bátorsága. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház új szónoka első prédikációjának második része. Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. 21 új bíborost, köztük Németh László belgrádi érseket kreált Ferenc pápa december 7-én, szombaton délután 4 órakor a Szent Péter bazilikában tartott bíborosi konzisztórium során. Homíliájában Jézus feltétlen követésére hívta az új bíborosokat, kérve, hogy térjenek ő hozzá, őt helyezve szívük közepére, hogy ápolják a találkozás szenvedélyét, és hogy legyenek a közösség és az egység építői. A bíborosokat a római pápa határozata teszi bíborossá, amelyet a bíborosok testülete előtt kihirdetnek. Szól a kánon jog 351. paragrafusa a bíborosok kreálásáról. Cardinales creantur használja a kánon jog az ősi kifejezést, amellyel a római pápa mintegy teremti a bíborosokat arra feladatra, hogy megválasszák a római pápát, és hogy testületileg is és egyénileg is a római pápa segítségére legyenek. Ferenc pápa konzisztórium során tartott homiliájában főként az új bíborosokat arra kérte, hogy járják Jézus útját. A liturgia evangéliuma ugyanis a Jeruzsálem felé tartó Jézusról szól, aki útközben harmadszor jövendüli meg szenvedését. Ennek fájdalmas ellenpontja a két tanítvány, Jakab és János helyezkedése anyjuk közben járására. Jézus Jeruzsálem felé halad, de útja nem a világ dicsőségébe vezet, hanem Isten dicsőségébe, amely magában foglalja halál mélységébe alászállást, a kereszthalált. Mégis két tanítványa más sorsot képzel el mesterükről, két díszhelyet kérve tőle maguk számára. Engedd, hogy a te dicsőségedben üljünk, egyikünk a jobbodon, másikunk a balodon. Kezdte beszédét a pápa. Drámai ez az ellentmondás, de ne botránkozzuk meg ezen, kérte a pápa, mert ilyen zavaros a mi szívünk is, hiszen a mi szívünk is megtévedhet, és ez velünk is megtörténhet.
Questo può succedere anche a noi.
Szívünk eltéved, hagyja magát elkápráztatni a hírnév varázsától, a hatalom csábításától, az úrunk iránti túlságosan emberi lelkesedéstől. Ezért fontos, hogy magunkba nézzük, és ott, Isten színe előtt alázattal kérdezzük meg magunktól, hová tart a szívem? Térjünk vissza a teát a szívünkhöz, ahol Isten képmása rejlik. A Szent Atya az új bíborosokhoz fordulva azt kérte tőlük, hogy igyekezzenek az Úr útján járni. És hogy mit is jelent ez? Azt háromképpen világította meg. Jézus útját követni mindenek előtt azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, és visszahelyezzük őt mindennek a középpontjába. A lelki életben és a lelkipásztor életben is megkísért a felületesség, amikor megfeledkezünk az igazán lényegesről. Gyakran másodlagos dolgok lépnek a szükségesek helyére. vissza kell térnünk mindig a középpontba, levetve a feleslegeset, és újból Krisztusba kell öltöznünk. Erre a fontosra emlékeztet a cardo cardine sarokpont szó, amelyre az ajtószárnyat ráemelik, utalt a pápa latin szóra, amelyből a kardinális, a sarkolatos szó ered. Jézus legyen az alapvető támpont, szolgálatuk súlypontja, a sarokpont, amely egész életüket irányítja. Másodjára a Jézus követés a találkozás iránti szenvedély ápolását jelenti.
Coltivare la passione dell'incontro.
Jézus soha nem jár egyedül. Atyához fűződő kapcsolata nem bonja el őt a világ eseményeitől és fájdalmaitól. Sőt, éppen azért jön, hogy meggyógyítsa az ember sebeit, könnyítsen szívének terhein, hogy eltávolítsa bűnt, és hogy széttörje a rabszolgaság láncait. Útja során találkozik az emberek szenvedés sújtotta arcával, közel kerül a reményvesztettekhez, felemeli az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, ahogy a Zsoltár mondja, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Az út kalandja, a másokkal való találkozás öröme, a sebzettek ápolása éltesse a bíborosok szolgálatát, kérte a pápa. Jézus útján járni végül azt is jelenti, hogy a közösség és az egység építői vagyunk.
Essere costruttori di comunione e di unità.
Míg a versengés férge lerombolja az egységet a tanítmányok körében, addig Jézus útja a Kálváriára vezet. A kereszten pedig betölti rábízott küldetését, hogy senki ne vesszen el, hogy végleg lerombolja a válaszfalat az emberek között, és hogy mindannyian az atya gyermekének ismerjük fel magunkat. A pápa rájuk pillantva megjegyezte. Jól lehet eltérő történelemből és kultúrából származnak, mégis az egyház katolicitását képviselik, mert az Úr arra hívta őket, hogy legyenek a testvériség tanúi, a közösség megteremtői és az egység építői. Szent hatodik Pál buzdítása nyomán győzzék le a megosztás kísértését, és Krisztus igaz tanítmányaiként az egység keresésének buzgosságában ismerjék fel egymást. Káros versengés helyett gondoljanak Jézus szavára, de köztetek ne így legyen. Szeressétek egymást testvéri szeretettel, legyetek egymás szolgái, az evangélium szolgái. Jézus útján haladjunk együtt, alázattal, csodálkozással, örömmel, zárta a bíborosi konzisztóriumon mondott beszédét Ferenc pápa. A konzisztóriumon részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, aki Szent II. János Pál pápa 2003. október 21-én avatott bíborossá ugyancsak a Szent Péter bazilikában. Ferenc pápa köszönhette a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. A Szentatya szombaton délelőtt a 6. Pál tenében találkozott a Szent Péter téren az obeliszk mellett felállított karácsonyfa és betlehemi jászol adományozóinak 2000 fős küldöttségével. A pápa örömmel köszöntötte az adományozókat azon a napon, amikor a Szent Péter téren felavatja a karácsonyfát és a betlehemet, míg a 6. Pál aulában hivatalosan is megnyitják a betlehemi születés 2024 jászlat. Külön köszöntötte a Szent Atya a Velence fölötti tengerparti Grádó ősi városának küldöttségét,
saluto la delegazione di Grado,
amelynek területéről érkezett a tér közepén elhelyezett Betlehem és Jászló jelenete, és üdvözölte a Ledró helység küldöttségét is, amelynek erdeiből származik a 29 méter magasságú impozáns lucfenyő. A Szent Atya szeretettel köszöntötte Betlen földjén a képviselőit, akik a meggyötört Palesztinából érkeztek, és a Palesztinál a nagykövetségének képviselőtét is, amely Betlen város nevében ajánlotta fel a betlehemi kézművesek által készített születés 2024 jászlat. Tisztelettel köszöntötte a pápa jelenlévő polgári és egyházi hatóságokat, elsőként is Mahmoud Abbas palesztin elnök különleges képviselőit, akik már többször is eljöttek ide, aztán a Friuli Venezia Giulia regionális tanács elnökét, Trento tartomány elnökét, Gorizia érsekét, továbbá Grádó és Ledró polgármestereit. Szembetűnő a fa, fenséges ünnepélyessége.
Colpisce la maestosa solennità dell'albero,
szólt a pápa. Az erdő természetes pótlásának ökológiai alapelveinek megfelelően kivágott fa, sok-sok évgyűrű jeleit viseli magán, a masszív törzs számos ágazatát, amelyen az idősebbek helyet adtak a fiatalabb hajtásoknak, míg a fiatalabbak beburkolták és megvitték az öregebb rétegeket és ágakat, amelyek mind együtt emelkednek fölfelé. Szép képe lehet ez az egyháznak, benne az emberekkel is képe ez a testnek, amelyből Krisztus világossága szétárad az egész világra, a hívek egymás követő nemzedékei számára, akik az egyetlen közös eredet Jézus köré gyűlnek. A régiek életet adtak a fiataloknak, a fiatalok ölelék is védik az időseket, a világba szólító küldetésükben és a mennybe vezető útjukon. Így halad előre Isten szent hűséges népe, tette hozzá szabadon a pápa. A nagy fenyőfa árnyékában a betlehemi jászol a grádói öböl házait mintázza, azon halászházak egyikét, amelyeket agyagból és nádból építettek, és amelyekben a kis laguna szigetek lakói éltek, a halászat kemény munkája során a mindennapok örömeivel és bánataival együtt. Ez a jelkép is a karácsonyról szól nekünk, amelyben Isten emberré lesz, hogy teljes mértékben részese legyen a mi szegénységünknek. De ő nem hatalmi eszközökkel jön, hogy a földön felépítse királyságát, hanem emberségünk gyenge erőforrásaival, amelyeket megtisztít és megerősít a kegyelmével. A betlehemi jászollal kapcsolatban a pápa még egy másik jelet is külön kiemelt. A halászházakat ugyanis víz veszi körül, és oda csak az öbölben használatos lapos deregékkel lehet eljutni, amely lehetővé teszi a sekély vizeken való hajózást is. Ahhoz, hogy mi is elérjük Jézust, nekünk is bárkára van szükségünk, ám az egyház maga éppen egy bárka. Egyedül soha nem érjük el, csak is közösen, közösségben, azon a kicsi nagy hajón, amit Péter kormányoz a bárka fedélzetén, és amelyen egy kicsit összehúzódva mindig és mindenkinek jut hely. Az egyházban mindig van hely mindenki számára, állapította meg a pápa. Még a bűnösöknek is? Igen, ők az elsők, ők a kiváltságosak, mert Jézus a bűnösökért jött el mindannyiunkért, nem a szentekért. Mindenkiért, ezt soha ne felejtsük el. Mindenki, de mindenki benne van. Végül nézzük meg a betlehemi jászol jeleneteit a 6. pár aulában, amelyeket azon a földön készítettek, ahol Isten fia megszületett. Különböznek egymástól, de mindegyik a béke és a szeretet egyazon üzenetét hordozzák, amit Jézus ránk hagyott. Most akkor azokra a testvérekre emlékezünk, kérte a pápa, akik ott is a világ más részein szenvednek a háború drámája miatt. Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért. Testvéreim, ne legyen többé háború, ne legyen több erőszak. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bevételt adó befektetés a fegyvergyártás. Az ölésből nyerészkednek. Ne legyen háború. Legyen béke az egész világon és minden embernek, akiket Isten szeret. Végül Ferenc pápa megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és elhozták értékes ajándékaikat. Megköszönte a Vatikán városállam kormányzósága kreatív és nagylelkű elkötelezettségét, amellyel mindezt megszervezte, majd a Szent Atya apostoli áldását adta mindnyájukra és családjaikra. Az eltérő vélemény bátorsága. Az első adventi prédikáció második része. Az adventi időszak első pénteken délelőtt tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház új szónoka első prédikációját Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A prófétai szavak kettős jelentését értelmező bevezető gondolata után Erzsébet és Zakariás gyermekáldását tekintette, benne azt a prófétai szót, amely bátran eltér az eddig megszokottól, és éppen így készít utat a jövőnek, abban pedig Isten irgalmas szeretetének. A szentévre is előkészítő mostani adventi időszak két női alakra terelje figyelmünket, Erzsébetre és Szűz Máriára, kezdte beszédét a kapucinus barát. Az ő emberi tapasztalatukban két olyan alapvető magatartás sűrűsödik, amely lehetővé teszi, hogy a prófétai szó az üdvösség hiteles dinamizmusát teremje bennük. Lukács evangéliumában először Erzsébet lép színre, hogy a gondviselés általa készítse fel a férjét, Zakariást, gyermekük, Keresztelő János születésére. Júliát mindketten fedhetetlenek, ám de gyermektelenek, amit abban a korban az asszony terhére írtak. Mégis Zakariásnál találunk egyfajta lelki szárazságot, hiszen éppen heti templomi szolgálata idei mutatkozik képtelennek arra, hogy bizalommal fogadja a régóta várt és óhajtott eseményt. Zakariás rendkívüli angyali üdvözletet kap, amely válasz az ő gyermekáldást kérő, régóta végzett imádságára is lám, amikor Isten bejelenti annak megvalósítását, ő mégis húzódozni kezd. Noha élteskorú, mégis utódot kér, és amikor ígéretet kap arra, mégsem hisz benne, ezért megnémul.
E per questa mancanza di fede resterà muto.
A gyermek születése után 8. napra a körülmetélés során a szomszédok és a rokonok az apja nevét adják az újszülöttnek, követve ezzel az ősök hagyományát, mely a folytonosságot biztosítja és őrzi a család identitását éppen a múlttal való kapcsolatban. De nem ez az egyetlen módja a valóság szemlélésének, fejtette ki a szónok. Annak felismeréséhez, hogy minden élet sorsa Isten által őrzött titok, más nézőpontra van szükség, amelyet az evangélium egy asszony szavára bíz, amely így szól, nem, hanem Jánosnak kell hívni. Pazolini atya kifejtette a két nép közötti lényeges különbséget. Zakariás jelentése Isten megemlékezik, míg a János név értelme, Isten, aki irgalmasságot gyakorol. Mindkét név Isten történelmi jelenlétét idézi. Az egyik a múltba tekint, aminek meg kell határozni a jelent, míg a János név a jelenre utal, amiben az Úr működni akar, tekintettel egy reménnyel teli jövőre. Így a János név a megújulás ígéretét hordozza, hogy a történelem a múltja tudatában ugyan, de mindig képes felülkerekedni önmagán, és új lehetőséget tud nyitni. Erzsébet viselkedése azért is meglepő, mert egy új szempont jegyében szakít a szokásokkal és azt sugallja, hogy időnként meg kell szakítani a folytonosságot ahhoz, hogy megnyíljunk az isteni újdonság felé. Erzsébet tiltakozása azonban megerősítése és jóváhagyásra szorul, amit a Pater Familias, a családfő Zakariás tesz meg. Istentől kap egy újabb lehetőséget, és ezúttal szilárdan hisz és feléri a tábára, a gyermeket azon az új néven hívják, amit az Úr szava meghirdetett. Ekkor megoldódik a nyelve, és magasztalja az Istent. Erzsébet és Zakariás szenvedéssel teli hosszú útjuk végén értették meg, hogy Isten nem csak hűséges az ő történetükhöz, hanem egy nagy újdonság meglepetését készíti elő benne. A népváltoztatás mélyreható értelme, hogy a fiú és az apa életének összekapcsolását messze meghaladja az Úrtól kapott kegyelmi ígéret. Igaz, ismerte el a szónok, ez nem volt könnyű elhinni nekik, mert ugyan az emberi létezést a kezdetek szülői viszonylatai erősen meghatározzák, de az evangélium azt hirdeti, hogy az emberi élet előfeltételei és fejlődése közt szakadás is van, mégpedig Istennek egy bizonyos jelenléte, amely elszakítja az emberi élet nevét, megírt sorsától és bármilyen végzettől. Az Úr irgalmassága nem jóságának statikus tulajdonsága, hanem együttérzésének dinamizmusa, amely állandóan működik a történelem fordulataiban, állapította meg a pápai házszónoka. Manapság minden eddiginél nagyobb szükség van erre a jelenkor bonyolult és válságos helyzetének ilyen spirituális tekintetére. A megoldás keresésében nem szabad túlságosan a jelenre koncentrálnunk,
troppo concentrati sul presente,
hanem késznek kell lennünk arra is, hogy megragadjuk Isten álmát és lelkének szelíd és erős huvallatát. Erzsébet nem válasza, János sorsát Isten kezébe helyezi, jelezve, hogy mi nem csak saját történelmünktől és gyökereinktől függünk, hanem Isten kegyelmétől is. Nincs előre megírt és elkerülhetetlen sors, mert ha megnyílunk Isten szava befogadására, és ha felismerjük a gondviselés működésének jeleit, akkor megértjük, hogy életünk java még hátra van, legszebb napjaink még előttünk állnak, és az élet kalandja csak most kezdődik el. Zárta a kapucinus barát adventi első prédikációja második részét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni rádióadását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Mondanám neked, hogy szaladnék veled. Célba érkezem, jövök már felé.
Én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Én eléd hozok mindent, szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Uram, én eléd hozok mindent, szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Mire süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mire süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!